Hitvilág a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Barsi Balázs remete vendégei vagyunk, egy remeteségbe vagyunk, minthogyha valahol Umbriában vagy Toszkánában lennénk, itáliai táj, de itt vagyunk a Balaton felvidéken, Sümegcsehiben. Balázs atya, te álmodtad meg ezt a helyet, és te fogsz minket kalauzolni. Mit jelent számodra ez a gyönyörű szép oázis?
Az a Sümegcsehi szőlőhegy ez. Tulajdonképpen azért szerényebben mondanám, nem remeteség, hanem annak egy nagyon kicsi kis csírája, valami kis kezdeményezés, mert azért elő van írva a mi szabályunkba, a konstitúciókba, tehát ami a regulánkat a mai időkhez alkalmazza, és érdekes ez az alkalmazás, hogy minden provinciának, vagy legalább egy nyelvterületnek kell, hogy legyen egy remetesége, ahova a testvérek elvonulnak. Szent Ferenc írt is egy fél oldalnyi kis regulát jellemző rá, hogy ő úgy gondolta, hogy a regulából a minimum kell, mert ő a maximumot élte az életszentségben, a remetességben tartózkodó testvérekről. És ott leírja azt, hogy hogyan végezik az imaórákat, éjszaka is keljenek fel, mindig csöndben legyenek. Egy legyen az anyjuk, aki gondoskodik róluk, azt váltogassák. Tehát a többinek...
Maguk közül választanak egy anyát.
Hát igen, hát csak így.
Képletesen.
Igen, ő neki ez a kép azt jelenti, hogy a gondoskodás. Hogy a többi még inkább az Istennek éljen. Valószínűleg, hogy hatalmas előkészület kell ehhez, és nem is annyira önjelöltek kellenek, hanem talán a provincia termelte ki azokat, akik képesek az Istennek abba a végtelen csöndjébe visszahúzódni, és egy mélyebb kapcsolatba lépni, így az emberekkel is. Na most hát ennek egy nagyon kicsi kis jelképes hát, helye, ez a Sümegcsehi szőlőhegy. Testvérek már kezdik felfedezni, egy-egy hétre elvonulnak. Ugye ez tipikusan a rendtagoknak van, de hát a temploma miatt azért néha ünnepek vannak, és jönnek csoportok, sőt, zarándoklatok, és hát majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy szent hely lesz, mert az a szent hely, amelyet úgy kiimádkozunk.
Kiimádkozunk, vagy beimádkozunk?
Hát igen, igen.
Sümegen vagy Kolostorban hétvégenként, az év számtalan hétvégéjén, péntektől vasárnapig igen. Lelki gyakorlatos csoportok jönnek, szétszednek, az ország minden részébe várnak konferencia beszédekre, és hát aki ad, annak kapnia is kell. És azt hiszem, hogy ha valahol, akkor itt te azért vagy, hogy kapj.
Igen, igen, és be kell lépni valami nagyon mély csöndbe. Tehát ez az egész kis terület fölkínálja azt, amit esetleg másút nagy hegyek, vagy hát igen messze a városoktól, mondjuk az Appennineknek a lejtői kínálnak föl, hogy, és azért ez nem süket csönd. Tehát amikor az embernek van bátorsága napokra csöndbe lenni, akkor észreveszi, hogy vannak madarak, bogarak, a szél, ugye a fáknak van hangjuk, azok nem némák. A szél megszólaltatja őket, és hogy más az éjszakának a csendje, a hajnal csendje, a faluból messziről egy kutyaugatás, vagy egy kakas kukorékolás kell, hallatlan agy és szívmosás ez, visszamenni úgy a teremtett világba, hogy én a teremtővel szeretnék találkozni. Hát persze ő nem a hegyeknek a csendjébe van, hanem hát a szívünknek a csendjébe. Tehát ezek olyan csendek, amelyek bevezetnek minket egyfajta belső csendben. És az a megdöbbentő, hogy itt azért egy más találkozásról van szó. Tehát az ige utáni csend, meg az ige előtti csend. Ez olyan lelki oázis, amit kellene létesíteni a családoknak. Ez nem szerzetesi kiváltság, ma pedig kiderül, hogy ez abszolút életmentés. Amikor az ember idejön, egyszerűen először egy süketség veszi körül, furcsa, furcsák ezek a hiányok. Hoztam most a mobilt, de általában azért ki van kapcsolva, és hát majd, ha hazamegyek, akkor megnézem. Hát
hoztad, hogy ide találjak. Igen. Mert azért nem könnyű ide találni. Sümeg Csehiből igazi szőlőhegyi út be van vájva a kis domboltskák közé, be kell menni a hegybe.
Igen. Hogy aztán mi mindenre való még ez, nagyon nehéz elmondani. Például van egy ilyen gyakorlat, amit nagyon ajánlanék fiataloknak is, akik szeretik a gyakorlatokat, a sportot. Vannak lelki sportok, hogy menjél egyszer el úgy egyedül, hogy 3-4 nap senkivel nem találkozol, senkivel. És szigorú napi rend szerint él, csak egy a fontos, amit Newman bíboros mond, mikor fekszel rá, mikor kelsz, és napközben nincsen fekvés. Aztán ekkor eszem, és a többi a csend. Néha még a Biblia is szórakozás lehet, vagy az, hogy információt szerzek, vagy mi. Istennek van egy szava, amely a kereszttől indul ki, amikor nagyot kiáltott és kiadta lelkét, utoljára fia által szólt, és ebből a csendből kell visszakapaszkodni az ő szavaihoz. Hát ugye ez elég paradox módon történik, amit most mondok, mert a csendről beszélek, és a csendről csak hallgatni lehetne, a beszédről lehetne beszélni, de azért nem így van, mert Szara Bíborosnak lefordítottam ezt a könyvét, a csend ereje, a zaj diktatúrája. És ő bebizonyítja azt, hogy a szavaknak is van csendje. Ha nincs, akkor baj van. A tekintetnek is van csendje, vizuális csend. A mai ember vizuálisan egy megerőszakolt, tönkretett ember. Aztán van a gesztusoknak a csendje. Az egész életnek egy hatalmas csendje valami, és minthogyha ezt venni el tőlünk valaki, hát a gonosz ezt. És úgy éli meg a mai ember, hogy a csend az egy hiány. Tehát be kell tölteni, ki kell hozni, hát nem messze itt azért egy ember néha bekapcsolja a rádióját, ilyen táskarádióféle, nem zavar az se.
De hogy vannak szomszédok azért, igen, itt a hegyoldalban.
Igen, de nem nagyon lehet észrevenni, be is van zölddel kerítve ez a tér, és hát azért nagy itt a nyugalom, nem forgalmas. Hogy úgy élik meg a csendet, mint hiány, és menekülni kell előre, ki kell tölteni valamivel. És amivel kitöltik, azok általában kábítószerek. Például egy olyan rádióhallgatás, aminek semmiféle értelme nincs, csak az, hogy ne legyen csend. És ugyanígy a nagyvárosoknak is a zaja az egy mentség, mert a mai ember, hogyha hirtelen csönd lenne, ő menekülne. Tehát félünk a csendtől, mert félünk attól a misztériumtól, ami a csendben lakik.
Azt is lehet mondani talán, hogy félünk önmagunkkal találkozni, nem?
Bizonyára így van.
Hát, a csendben erre is lehetőség van.
Igen. Igazából ez az önmagunkkal való találkozás is, sokszor elgondolkoztam ezen, hogy persze ennek megvan az értelme. Tehát van lelkiismeretem, amely az Isten hangja, és úgy reflektálhatok arra, hogy mit tettem, de igazából önmagammal szó szerint nem lehet találkozni, mert én nem vagyok két darab én.
Akkor az Isten, a jó Istennel és a jó Isten velem való tervével lehet, igen, találkozni.
Igen, és itt kiderül, hogy a vele való találkozás az a saját magammal való találkozás, mert ő teremtett, a semmiből hívott elő. Tehát senki nem tud rólam annyit, mint ő, senki nem szeret annyira, senki nem törődik velem, senki nem tudja az én örökké valóságomat, hogy mi lesz velem, tehát nem magammal találkozom ilyenkor, hanem vagy az ürességgel, vagy vele. Persze ismétlen van annak tartalma, hogy hát szembenézünk a tetteinkkel, inkább ezt jelenti, vagy hát adjunk számot arról, hogy hogy állunk emberi kapcsolatainkkal, hogy viselkedünk mi a másikkal. De érdemes ezt végig gondolni, hogy önmagunkkal nem lehet találkozni. És a magány az pontosan leleplez minket, hogy vagy, ahogy Szara Bíboros írja könyvének a címébe, amely összefoglal mindent, Isten vagy a semmi. Természetesen Isten nem úgy jelenik meg, ahogy most te megjelentél ebben a remeteségben, hanem valami nagyon nagy misztérium, de nagyon nagy jelenlét, és nagyon nagy csöndességben van. Tehát néha, mivel fia által utoljára fia által szólt, és mivel mindent elmondott a keresztig, a föltámadás után tulajdonképpen azokat ismételhette, most már annak a világosságába, hogy őt ismerik, hogy az Isten fia, de új szentséget nem alapít, nem tesz hozzá lényegébe, ez az ő lezárult ajka a kereszten, az figyelmeztető, hogyha mi úgy érezzük, hogy Isten nem szól, akkor nem ismerjük az evangéliumot, nem hallgatunk a lelki ismeretünkre, nem figyeltünk még oda. Persze aztán van annak is egy kínzó csendje, hogy Isten is közöttem azért van egy süket csönd is, mert ő a teremtő, én meg a teremtmény. Tehát közöttünk azért ott van a nem létezés, amiből engem előhívott. És az a csodálatos, erre gondolok most sokat, hogy nem csak az a Istennek a hatalma, hogy ő minden fölött úr, abszolút ura a csillagvilágnak, ennek az egész teremtett világnak, hanem hogy ura a nem létezésnek. Hát a nem létezés számunkra az abszolút üresség. Persze nem úgy vannak benne a lehetőségbeli dolgok, mint ahogyan bennem vannak a jövő tervei, ami az előzményekből következnek, hanem Istenben van az a gazdagság és az a végtelen, megdöbbentő hatalom, hogy rá tud szólni a nem létezésre, és akkor lesznek dolgok. És közöttünk azért mindig ott van, legalábbis az örökké valóságban való találkozásig, ez a nem létezésnek a csöndje, ezt el kell viselni, ezt meg kell tanulni. Ugyanakkor pedig minden dolog, mivel a létében annyira függ tőle, minden dolog tényleg egy üzenet. Tehát azért, ahogyan meg kell tanulnunk, most bocsánat a szóért, meg kell tanulnunk kommunikálni valahogy az alattunk levő világgal, például a kutyával, meg a macskával, megszelidít az ember állatokat. A fölöttünk levő Isten három személy azért lett emberi, hogy tudjuk szeretni, mert mi Isten se tudnánk szeretni, mert az állatokat se tudjuk, mi ember tudunk szeretni. De azért Jézusban a Szent Háromság egy Isten nyilatkoztatta ki magát, és mint teremtő, megváltó és megszentelő Isten, és azért ez a kinyilatkoztatás azt is jelenti, hogy az elmondott szavak mögött van valami végtelenség. Valami végtelenség, és hozzá kell ehhez szokni. És hát ezek a csendek, amik itt az embernek ajándékba vannak adva, hát persze órák vagy egy-két nap, azért ezek arra is megtanítanak ám, hogy nagyon vigyázunk a szavaink arra. Hallgatok vallásos műsorokat, és persze a másiknál jobban észre lehet venni a hibákat, hogy mondanak valamit, és milyen félelmetes tévedés lehetne abba. Hála Istennek feltételezzük a másikról, hogy ő is katolikus, meg hisz, és hát egyszerre mindent nem lehet elmondani, de valamelyik paptestvér is mondta, hogy a szavak azért nem számítanak ám a teológiába, nem az a fontos, hanem ami mögöttük van. Itt ez mit akart mondani?
Azt, hogy töredékesek a kifejezési lehetőségeink, de nagyon fontosak a szavak, igen, mert különben félreértjük, hogyha rosszul fogalmazunk.
Hát igen, ennyibe igaza van, meg annyiba is igaza van, hogy amit Isten kimondott az embernek, hogy ember, szeretlek téged, ezt a szavak hordozzák is, meg nem is, mert egy Isten szeretés az végtelen, a szavak meg nem végtelenek. De ugyanakkor azért vigyázunk, több is van. A szavak azok olyanok, mint egy nagyon mély szakadék fölött átívelő vékony kis híd. Egyik partról a másikra át lehet menni, de bele kell nézni a szakadékba, az pedig végtelen. Tehát az, hogy Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, ez a két part. Ezt bizony tudni kell. És amíg egy katolikus ezt meg nem tanulja, az, hogy isteni természete van, és emberi természete, de a személye, az a valaki Jézusban, az a második isteni személy, aki emberré lett, és ugyanannyira ember lett most Mária méhétől kezdve, mint ahogyan Isten volt a Szentlélekben. Ezt tudni kell, a dogmát, a dogmákat, az igazságot abszolút tudni kell. Ez enélkül a Szentírás a semmibe zuhanhat. A Szentírás, Newmannek mondja valaki még anglikán korába, talán egyetemista volt, hogy vigyázzon, a Biblia mondta mindig. Azt mondja, igen, a Biblia bizonyít, de az egyház tanít. A dogmáival, a szentségi formuláival. Tehát ez a két part, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember, ettől én nem szakadhatok el. De hogy milyen mélység van ebbe, azt sose fogom kimeríteni. Tehát a szavak sokszor kijelölik a isteni misztériumoknak. Mi a misztérium, ahol Isten eléri a világot? Annak a partjait. És azt kell végtelenbe meghúzni, és a végtelen szabadság, és a végtelen kutatás, és a végtelenbe való elmerülés, az ez kettő között van, a mélybe meg a magasba. De hogyha én kilépek, elhagyom ezeket a partokat, akár jobbra, akár balra, akkor az nem az én hitem. Tehát, hogy és ezért milyen csodálatos a beszéd. Tehát, hogy Isten egyszer megszólalt az emberi beszédbe, hogy a fogalmak, hogy képes a fogalmakat alkotó embernek, emberhez alkalmazkodva pontosan üzenni valamit, amit meg lehet érteni, és ennek a megértett partok között azt már nem lehet megérteni, de a között van. Tehát, hogy például, hogy Isten az szeretet. Tehát nem gyűlölet, vagy nem olyan szeretet, amely becsap, vagy mit tudom én. Tehát a meghosszabbítása ezeknek a dolgoknak az végtelenbe nyúlik, de hát ezek a partok nagyon fontosak. És azt hiszem, hogy itt megújulhatna az egyház. Nem biztos, hogy ott jön a megújulás, ahol gondoljuk. Például nagyon fontosak a definíciók. Meg kell határozni dolgokat, amennyire tudjuk. Akkor még nem birtokoljuk, mert ez a végtelenben nyúlik. De akkor nem más hitekről van szó, hanem a miénkről. És éppen ezt látjuk a nyugati civilizációban, gyűlölik a meghatározásokat.
Igen.
Tehát a parttalanság. Tehát az, hogy mit jelent, hogy valaki férfi vagy nő, mit jelent, hogy ember vagy állat, ezeket elmossák. Tehát itt nem csak politikai, gazdasági, erkölcsi, pszichológiai bajok vannak, én azt mondanám, még súlyosabb logikai bajok vannak. Tehát Európa elhagyta Arisztotelészt és Platont, és a filozófusait, és a pogány istenkeresést, és az Ószövetség zsidóit, és az Újszövetség keresztényeit. De mindegyikben ott van valahol ez a meghatározás. Ezt ne nézzük le ugyanakkor, milyen érdekes, hogy a természettudományok enélkül semmire sem mennének. Tehát ha nem határoz meg valamit, hogy mit kutat, és milyen módszerekkel, és nem a másikat kutatja, és amit most észrevett, azt rögtön meg kell fogalmazni, leírni, azért ez így van az emberi, a humánum területén is, csak más törvények vannak. A keresztény remetesség, amely minden családapát és anyát kell, hogy érintsen, hogy visszavonulok fél órára, ennélkül nem lehet normálisnak lenni. Vigyázzunk. Na most ez a keresztény remetesség az nem szerinti, hogy unlak benneteket, kipihenem egy kicsit magamat, az is kell, az más, hanem a keresztény remetesség az alapvetően különbözik a hindu magánytól. Ott felolvadás van, ott cseppfolyósodik minden, összeolvad minden. Itt nem olvad össze semmi. Én vagyok, Isten pedig Isten, az Isten fia Jézus, a Szentlélek, akit kiárasztott a szívembe. Ez az együttlét, végtelen mély együttlét, de nem feloldódása a személyeknek. És itt is látjuk, hogy mennyire más, egy picik is most nyílnak a... És épp hát tavaly sikerült végre ide is az erdőben, mi kis erdőnkben meghonosítani, a gyöngyvirág. Hát a gyöngyvirág az nem a tulipán, és az nem az orgona, és ez a levél nem a másik, és minden megvan határozva, másképp tartozunk össze, úgy tartozunk össze, hogy egyetlen teremtőnk van. És hát úgy tartozunk össze, hogy azonos törvények érvényesek ránk bizonyos mértékig. Azért vannak olyan törvények, ami már az itten körülöttem levő világból engem messze kiemel. Ugye a személy, a szabadság. Hát, és az se partalan, a szabadság se partalan. Annak is ott vannak a partjai. A szabadság az tulajdonképpen a szerető képességünk egy alkotó eleme. A szereteten kívül nem vagyunk szabadok.
Közben elállt az eső. Nézzünk körül. Balázs atya igazi remete ruhába, gumicsizmába, viharkabátba, egy kis arborétum. Hány éves múltja van ennek a kezdeményezésnek?
Talán 2002-ben ajándékozta egy néni ezt, és hát a rendé most. És ezeket mind én ültettem, persze segítséggel. Volt egy-egy délelőttünk, kaptunk valami kis ajándékot, és akkor beültettük az egészet. Itt egy kis arborétum van.
Na, hol kezdjük?
Madarak kutyánál.
Egy kis domboldalban vagyunk, ahogy mondtam, hogy szemközt szőlőültetvény van, karók.
Itt van a madarak kutya. Szemereki Teréz, kerámikus művész, adta ezt. Egy házaspár nézelődött befelé a nyílásokon, bár nem nagyon van nyílás, mert úgy építettük az egészet, már a kerítést, hogy van egy zöld sövény. És éppen én kint voltam, és hát hogy lehet ide bejönni, hogy lehet megnézni? Hát mondom, szerencséjük van, mert éppen itt vagyok. És Szemereki Teréz, művésznő a férjével. És akkor annyira tetszett nekik, hogy ajándékozta ezt a szép kis kutat, kerámiából van, három madárfigura van rajta, és bent van a víz, és a madarak jöhetnek ide inni. A naphimnuszt énekelve szenteltem fel, és felolvastuk azt az evangéliumot, hogy miért aggódtok, hát Isten táplálja a madarakat is. Tehát az első találkozásunk, ez a kis zöld háromszögféle, ahol van a madaraknak a kutya.
Szent Ferenc és a madarak.
Igen. Aztán, hogyha tovább megyünk, itt most már kinyílik a tér, hagytunk nagy füves részeket, és megyünk a Mária kutyához. Udvardi Erzsébet, Munkácsi díjas és Kossuth díjas művésznő, akivel a gondviselés összehozott. Én magam is festegetek, de hát az olyan, hogy mondjam én, tanulatlan embernek a festegetése, de a szemem azért kinyílt a szépre.
Láttam alkotását Balázs atyának Széchenyben, a szegény gondozó nővérek kápolnájában.
Igen, hát az is. Itt ült a fa alatt a művésznő, és két fiatal köműves kiást ezt a kutat, és építették, ő megrajzolta. És mindig mondta, hogy hogy kerekítsék le. És tessék megnézni, van egy kis toronyszerű építmény benne.
Hát egy kis kápolna.
Igen, ki nagyon pici, igen. És akkor, mint hogyha egy ölelő két kar emelkedne ki a földből. És ha megnézzük, itt van a Newman konferenciateremnek ez a hajlított része, ott a templom tornya. Tehát egy művész rögtön összefoglal valamit. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a művészetnek egyik lényege, hogy nincs idegen elem benne. Tehát, hogy itt minden passzol. És ő festette ezt a csodálatos Mária képet. Egyébként a művészet olyan, hogy valahogy az egész életünkbe szövődik. Ahogy a Vasadi Péter mondja, hogy a verset nem lehet írni, a vers íródik. Hát azért az igazi predikáció is úgy íródik ám. Meg egy nagy művészet, mint az Erzsikéjé, az ő életében születik. Ő bajai kislány volt, és a Vodica Ferences búcsújáró helyen volt a Szentkút. És azt mondja neki, az Isten élményt jelentett, hogy három, nem tudom hány lépcsőn le kellett menni a Szentkúthoz. És amíg oda lement, azt nem lehet megmagyarázni. Na, ilyen a gyermek. Tehát az a kis gyermeki test, átéreztem, azt mondták, hogy Szentkút, átérezte, hogy ez szent, ez nem csak kút. Egyébként a forrás mi lehetne, ha nem szent a forrás. És ezt itt kiépítette magából. És amikor édesanyám még élt, és ketten ők itt voltak, és erről nem volt szó, egyszer csak azt mondja, édesanyám, ez olyan, mint a vodicai kegyhelyen a kút. Hát olyan boldog volt.
Baja alatt van ez a kis kegyhely, nagyon-nagyon szép.
Most, ha megnézzük ezt a képet, ez a trónoló Madonna tulajdonképpen összefoglalja az egész európai festészetet. Hát köze van az ikonokhoz. Egyébként ott van egy görög-keleti ortodox kutis, és van egy katolikus, ott Vodicán. És ha megnézzük, az ikonokra hasonlít. Ugyanakkor határozottan a román stílusú trónoló Madonna jeleit is mutatja. Aztán a barokk népi motívumok, ott van egy kendő, amit az angyalok tartanak fölötte, magyarok nagyasszonya könyörög, életünk rá van írva, az a kis direkt, ügyetlenül szűzanya fejére tett kis virágkoszorú, Jézus kezében a rózsafüzér persze, tehát itt van a barokk, és egyik se. És egyik se. Egyszerűen mer elvonatkoztatni, elhagyni dolgokat, az arc szinte jelzésszerű, és ez olyan, mint amikor egy nagy költő, mondjuk Pilinszky beszéli ugyanazt a nyelvet, mint Balassi, és ugyanaz beszéli, de mégis más. Tehát ez a modernség, itt nem létezik szembeállítani a modernet a régivel, az újat az ősivel, hanem azt kell mondani, és ez egyre jobban megragad engem, hogy csak az igazi konzervativizmusból lehet igazi modernség és megújulás. Tehát tudni kell azt, hogy mi az, ami állandó. Hát például jó néznénk ki, hogyha minden évben más, mint a divatlapokban, a fák másfajta leveleket hajtanák, és a virágoknak nem méltóztatna tulipánt hozni, a rózsa rózsát, hát meg kellene bolondulni. Tehát, hogy nem szűnnek meg ugyanazt mondani, és mégis újra valami olyan liturgiája van a teremtésnek, és a nagy művészetnek is. És Erzsike tud rajzolni, de nem akar fényképet csinálni. Nem fénykép. És ugyanakkor azért a reneszánszal az is talán benne van, de szakít. Nem, tehát nem azok a csinos nők vannak megfestve itt Madonnának, meg csinos, meg kis aranyos kis fiúcskák, meg lányoskák, meg nem tudom én mi. Ezzel szakít, mert ez szakrális. Ez nem azt jelenti, hogy a testet tagadja, a testi szépséget, de azt nézi, hogy mi, hogy átragyog, megint ez az átragyogás. Nézzük meg, ha oda megyünk, hogy az ezüstök és az aranyoknak a festője az Erzsébet. Így senki a művészettörténetben nem találta fel az aranyat és az ezüstöt, mert ő nem tud aranyozni. Az ikonok azok aranyozva vannak, tehát egy tiszta fémfelület. Itt ez az ezüst is mozgalmas, és majd látjuk a Newman templomban az aranyok is. Tehát mint egy festéket alkalmazza. És ő elmondta többször is, hogy hogyan találkozott ő a fénnyel. Egyébként hát a festőnek ugye az egy lényeges dolog a fény, meg a színek. De nem csak a színek, hanem a fény.
És mikor, a fény hiánya, az árnyék.
Bizony. És amikor lejött az 50-es években nagyon fiatalként a Balatonra, Balatonpartra, aztán Badacsony-Tomajon lakott, akkor ő azt tanulta a főiskolán, hogy a fehér szín az a fény. Tehát azt kell betenni a különböző színekbe, és akkor azzal kapunk fényt. A fekete meg hát a sötétség. És hát a Balatont festette. Vagy lehet, hogy egy akvarellt készített. És egyszer csak azt vette észre, hogy a Balaton mást kezd mondani. Mondjuk a lenyugvó napnak a sugarai, ahogy a Balatonon végigmentek, ugye, hogy is nevezik azt? Aranyhíd, ezüsthíd. Az nem sárga, nem világos sárga volt, meg nem világos fehér, hanem ezüst vagy arany. És merte a bátorságot venni, hogy egy akvarellbe beleragasztott arany és ezüst papírokat. És akkor észrevette, hogy mi történik itt. És egyre jobban használta a fény megjelenítésére a rengeteg fajta arany van, mint ahogy nagyon sok sárga szín van, rengeteg ezüst van. És amikor Lékai bíboros ott volt plébános, és megkérte, hogy fessen a templomba, akkor valahogy ez avatta őt egy modern, szakrális művészé, nem figyeltek még eléggé oda, hogy másképp kezeli a fényt, és hogy őt tulajdonképpen a belülről ragyogó anyag érdekli. Egy csodál, úgyhogy a képeinek a megvilágítása, az majd látjuk a Newman templomban, az egy új képet ad. Tehát amikor kiállítást készítettek, akkor az neki kész szenvedés volt. Napokig vitatkozott, lehet, hogy sírt, könyörgött, parancsolt, mert nem úgy állították be a képeket, nem abba a szögben, nem úgy esett rá a fény. Aztán azért én szeliden mertem mondani, engem nagyon megkedvelt, megszeretett, és mondtam, hogy hát Erzsikát azért tessék elírni, hogy amikor itt töltök egy napot, és a Newman templomba a fények járják a templomot, az mindig más kép. Tehát ön akar, egy maximális nézetet akar, de nagyon szépek a nem maximális nézetek is. Tehát olyan az Erzsébet képe, sok aranyal és az ezüsttel, mint egy bakkotta, ahányszor lejátszák, az mindig másképp szól. És valahogy ez avatja szakrális művészé. Tehát azt egyszer is mindenkorra jó lenne tudatosítani, hogy más a vallásos ihletettségű művészet, és más a szakrális művészet. A vallásos ihletettségű művészet, hát az olyan, hogy a festő a maga hitét, mondjuk a keresztény hitét, hogy éli meg, és hát azt tükrözi, valahogy azt festi meg. Azért a szakrális művészetben nem így van. Ott az egyház hitét kell megkomponálni, azokkal a szövegekkel énekelni, illetve azt megfesteni. Tehát már itt szétválik az, aminek szét kell, hogy váljon. Tehát mindig akkora viták vannak, úgy föllángolnak a gitáros mise mindent. A gitározásnak és a vallású dalköltészetnek megvan a maga helye, de nem a szent mise. És a szent mise énekei, az pedig nem arra való, hogy tábortűzni vagy kirándulva megyünk, akkor egy kiriét okvetlen énekelünk, bár a mi diákjaink, na éppen Pál atya mesélte, hogy úgy megdöbbentett, amikor úgy hát átvettük a Gregoriánt, és egyszer csak észreveszik, hogy a gyerekek dudolják itt is, ott is ezeket a dallamokat. Tehát másról szólt, az embernek egy más kommunikációja, még magával az Úristennel is. Tehát ez a mi hitünk. Még majdnem, hogy a témák se lehetnek mind. Például ilyen, hogy a Szent Család hétköznapja, a kis Jézus játszik. Szent József ott, hát ácsolva, mit csinál. A szűzanya fón. Szent hétköznapja. Ez lehet nagyon magas rendű művészet, és lehet pocsék gics, de egyik se a templom falára való. Szóval ott valami együtt van minden, valami olyan, a misztériumoknak olyan egybecsúszása van. És hát különösen, hát az is mindig megfogott, ha bemegyek egy ortodox templomba, vagy amíg
az ikonosztáz előírásai, és
igen, és ott az aranyai. De itt, igen, de ott viszont ritmikusan vagy az aranyok látszanak, mint aranyozott felület, vagy pedig, és akkor elsötétednek az arcok, vagy az arcok látszanak, és akkor az arany elhomályosú valahogy egy megvilágításban. Itt viszont a kettő más viszonyban van, mert nem egy fém felület van, hanem egy mozgalmas felület.
Szamáriai asszony korsója is itt van, a kútnál.
A Szemereki művésznő adta, ugye, és fel is olvastuk.
Egy kis madárcsücsül rajta szintén, igen, mint a madaras kútnál.
Igen, mert ami engem nagyon megfogott az evangéliumban, azok az elhagyott tárgyak, ott hagyott leplek. Hát, és ahogy ott van hagyva, azért ez a föltámadással szólám, arról én sokszor beszéltem, akkor ez a korsó. Hát azért jött ki, hogy vizet merítsen, Jézussal beszélgett, Jézus inni kér, ez azt mondja, elfelejt neki inni adni, mert ő benne fölfakadnak a szeretetnek a forrása, ugye, hívd a férjedet. Nincs férjem. Hát igen, 5 volt, de ez se férjed, aki most van. És ez úgy felszakítja azt a forrás, hogy valami végtelen szeretetre szomjazhatott. És azt mondja, igen, hát ha eljön a Messiás, akkor ma tudtunk adni mindent. Majd, mert a mi életünk az olyan szürke, mindig régen történtek a csodák, meg a világ végén, és azt mondja Jézus, hogy én vagyok, aki veled beszélek. És beszaladt Szamáriába, és elmondja, hogy ott láttam a kútnál valakit, aki elmondott mindent, amit tettem. Nem, hát nem mondta el az életét, de megérintette azt a pontot, és talán ő a Messiás, hitódulnak, de ott hagyja a korsóját. Mi mindent mutathat ezek a félbe maradt gesztusok, ott hagyott tárgyak az evangéliumban, ezek megdöbbentően tanúskodnak, hogy itt valami más történt, mint amikor az emberek között történik csupán valami, és rá van írva, hogy Szamária. Igen. Meg a forrás az az Istennek a világát jelzi, mert ő kifogyhatatlanul adja magát. A forrás, vagy a kút forrás, az Istennek a legszebb szimbóluma, mert adja magát ingyen, és nem fogy ki. Ezt mindig csodálta az emberiség. És minden nagy kultúra a kutak közül körül van. A pátriárkák
örökké, meg a folyók.
Igen, örökké kutat kerestek, vagy kutat ástak, és körülje épült ki egy civilizáció. És az is érdekes, hogy Mária kutya, azt hiszem a Jakab evangélium, apokrif, tehát nem hiteles evangéliumban van az, hogy azért Gábriel arkangyal a szűzanyának már korábban is megjelent a kútnál, de akkor még nem szólt semmit. Tehát érdekes, hogy Mária a forrásnál, és ugye az úrnőnek még talán nem mert szólni. Ez egy érdekes, hogy, és hát a bennünk fakadó forrás, és hát a Máriába fakadó forrás, az viszont a források forrása, hogy a Szent Lélektől fogantatván szült el világra Jézust, aki azt mondta, hogy aki bennem hisz, annak szívéből az élő vizek forrásai fakadnak. Na most ezek a Jézus szavai nem csak úgy függnek össze, hogy tanultuk, tehát hogy logikusak, hogy mi a mondani valója, hanem a képeknek az zuhataga. És ezek a képek, ha belenézünk, ezek bizonyítanak, mert Jézus ezt a képi világot, amit Jung egy kicsit megpiszkált az ősképeket, ezeknek a nyelvén beszél megbicsaklás nélkül. És minden összefügg. Bámulatos. Tehát, és nincs is igazából a nagy búcsújáró helyek, az attól nagy búcsújáró hely, hogy ott van egy forrás. Tehát, hogy mert inni is kell. Szóval azért az a katolikus liturgia, amelyik rendkívüli szellemi, és ugyanakkor rendkívüli materialista. Ezt mindig elmondtam, hogy a húsvét éjszaka, ugye milyen nagy esemény a húsvéti gyertya, meggyújtása, föltámadt Krisztus ő, és Krisztus világossága is megtömjénezzük, és körülvesszük, stb. És utána kezdődnek az olvasások. Hát villany nem volt még, és olyan egyszerű. Hát azért kell egy gyertyát gyújtani, hogy lássuk olvasni.
Bizony.
Tehát szóval, hogy, és Jézus azért beszél arról, hogy aki bennem hisz, annak bensejéből az élő vizek forrásai fakadnak, hogy valahogy kapcsolatba jut az Istennel, mert szomjasak vagyunk. Tehát maga a szomjúság és a szeretet az azonos. És a katekizmusban, ha megnézzük, hú, de nagy dolog az a nagy katekizmus, nem olvassuk ám, pedig az egy három, legalább ezer és ezer teológus dolgozott rajta. És összefoglal 2000 év hitét, és még az és a hogy is Biblia illatú. És ott az imádságról az utolsó, amit mond, hogy a szamáriai asszony kútjánál, illetve hát Jákob kútjánál találkozik a két szomjúság. Az ember szomjúsága és az Isten szomjúsága. És ő kér tőlünk inni. Na most ezen, és azt mondja, hogy az imádság az mérhetetlenül több, mint hogy kérek valamit, meg szólok Istenhez, hogy én imádkozom, ez már be van teljesedve minden kérés, mert már kapcsolatban vagyok vele. És ezt kimeri mondani, hogy Isten is szomjazik ránk. Na most hát ennél nagyobb ellentmondás nem lehet Platón filozófiájára és a filozófusok istenére, de hát azért a filozófusok istene is Isten, itt úgy lehet összeegyeztetni, hogy az az örökkévaló, akinek senki és semmi se hiányzik, elhatározta, hogy szomjazni akar ránk.
Ballagjunk tovább, Balázs atya. Két kút után egy épületbe érkeztünk, a Madaras és a Mária kút után most hol vagyunk?
Newman konferencia terem. Ugye itt van Newman bíborosnak a csodálatos bíborosi jelkép, ahogy is mondják, címere. Cor ad cor loquitur, szív szól a szívhez. Persze itt nem az érzelmek központját jelenti a szív, hanem a személyt. A személy szól személyesen a másikhoz. És ő úgy gondolta, hogy Isten is, az isteni személy szól hozzánk. Ugye ő anglikán, 19. századi anglikán pap lett, oxfordi egyetemi ember, maga is egyetemet alapított, és kemény kutatás után az ősegyházat kutatva, hagyta ott a plebániáját, az angol egyházat, anglikán egyházat, és katolizált. Na most, olyan nagyvonalúak az anglikánok, hogy egyszer voltam kint Londonban, a magyarok ünnepén Szent Istvánkor, és egy anglikán templomot kaptunk kölcsön, és ott a direktóriumban az anglikán papnak be van írva, szeptember nem tudom hányadika, hogy John Henry Newman, tisztelendő John Henry Newman emléke.
Tehát nem árulónak tartják, nem, hanem nem. Büszkék rá.
Büszkék rá. Tehát valami olyan történt, hogy ő egyébként csak az anglikán akart maradni. Az utolsó percig. Tehát azt mondta, hogy engem mit kereszteltek meg. Tegyük fel, hogy nekünk fölróható, tehát bűnös szakadásban vagyunk, így mondaná Róma. Akkor is szamáriai szakadásban volt, és Isten küldött profétákat, és engem itt kereszteltek meg. És meg akarta reformálni magába kezdve persze az anglikán egyházat úgy, hogy az ős egyházból mi van maradt meg bennünk. És azt vette észre, hogy nagyon sok hiányzik. És a római egyházba pedig, az, amiről azt gondolta, hogy hozzáragasztott dogmákat a hithez, ott hirtelen észrevette, hogy az ősrégi csírák ott hajtottak ki. Tehát azt mondanám, hogy Newman, mint egy búvár lebukott a víz felszínére, és lement nagyon mélybe, az anglikán egyházból ment le a mélybe, és nem ott jött fel, ahol lement.
A katolikus egyházban
találta magát, és ami nagyon szép, egyik legszebb mondata az, hogy félek, hogy katolikussá kell lennem. Tehát az ízlés ellen, az angolsága ellen. Egyszer fiatalként egy barátjával végigjárt Olaszország, tehát neki nagyon nem tetszett az olasz vallásosság. Gondolom, hogy ahány templom, annyi szentek, holtteste, üvegkoporsóba, sok virágok, az egész érzelmesség, stb. És úgy megnyugodott, amikor arra rádöbbent, hogy katolikusnak lehet lenni angolként is. De ez egy hosszú folyamat. Azt is mondja valahol, hogy azért ez a papírizű logikát nem szeretem. Engem nem csak a logika vezetett. Megint van egy az egész személyiség mozog. Tehát az igazság keresése az egyrészt az ő saját komfortzónája ellen is szól, és hogy ha ki kell lépni az igazság kedvéért, akkor kilépek abból, ez az egyik. A másik pedig az, hogy, tehát, hogy az igazság oda is vezethet, ahol nem akartam menni. És ő ezt egy, hogy mondjam én, ezt emberi becsületességnek tartja. Sőt, ezt tartja az ember útjának. És ezért, amikor aztán katolizál, aztán pap lesz, akkor hát mind a két oldal, de inkább katolikus oldalról rágalmazzák, Rómába is mindenütt, hogy lebeszéli az anglikánokat, hogy ne térjetek át, stb. Nem veszik azt észre, hogy ő nem. Ő azt mondta, hogy ha azt valaki nem látja, nem úgy látja, és azt a kegyelmet nem kapta, akkor neki nem szabad azért áttérni, mert az ő baráti köréhez tartozik.
Azt hiszem, hogy Balázs atya már indirekt módon elmondtad, hogy miért Newmanről van elnevezve ez a remetesség.
Igen. Bencés diák voltam, és egy szombat este, talán 13-14 éves voltam, azért fogott meg, mert a rektorunk Kemény Dózsa atya. Ilyen mindig szombat este tartott valami olyan, nem elmékedést, valami kis előadást, de lebilincselt bennünket. Azért más volt az az ifjúság, nem is jobb, nem is rosszabb, de más. Például még jobban lekötött bennünket egy ilyen szellemi történet, hogy 14 éves volt John Henry Newman, az egyik legnagyobb gondolkodója az újkornak, mondja. Hát mi is 14 évesek voltunk, vagy mennyi. És hát a apja ott hagyta a kollégiumba nyárra. Hát ezt el tudtam képzelni, mit jelent, hiszen csak karácsonyra mentünk haza, meg húsvétra. Tehát nem volt az, hogy futkosunk haza Győrből Leszekszárd mellé, és iszonyatos honvágyjal indultunk mindannyian egy teljesen új világba, és ott hagyta ezt a fiatalembert, mert a bankja csődbe ment, és hát ott volt mellette egy protestáns, anglikán pap, lelkész, azok néha adtak neki olvasnivalót. Milyen nagy dolog, hogy törődünk egy kis kamasszal. Ki lehet az a kis kamasz? Később én így néztem a tanítványaimra. Ha most egy Kodály Zoltán ül ezek között, és én ezeket a dalokat tanítom a misén, ha ezek egy, nem tudom, 8 gyerekes családapa állít, én így beszélek az emberről, a gyerekről, a nőről, a férfiről. No és hát ő olvasgatott, szellemi ember volt már akkor is, és öreg bíborosként írja, hogy akkor én rádöbbentem, hogy két szembeszökő valóság van. Szembeszökő, tehát nem lehet tagadni. Én. Gondolhatnánk cogito ergo sumra, nem ezt jelenti. Ez én, a személy, és az én teremtőm. És arra is utal, hogy ettől kezdve őt Isten jelenlétének tudata nem hagyta el. Tehát, hogy Newmannek a vallásosságának semmi köze a 18. századi úgynevezett hát individualista vallásosságra, hogy én itt érdelek a papba, fölnézek, messze a pap felmutatja az ostját, én Jézusom magamhoz veszek, mit törődök itt az, hogy ki van itt a padban mellettem. Hát kicsúfolva lehet ilyen mondani, mert 19. századnak is sok szentje van. De erre mint egy reakció lett most a 20. század második felében egy olyan közösséges, hogy mindig érezni akarom, hogy és élvezni, hogy én közösségben vagyok, itt vannak mellettem, stb. Na most ez mindegyik igaz emberi módon, de ennél sokkal mélyebb a közösség, amiben tartozunk, és sokkal mélyebb az egyedüllét is. Valahogy Istenben van. És ő... És azt hiszem, hogy ő a jövő egyházatja, még megérik a fiatalok, remélem, hogy szenté is avatják, mert boldogá avatták. Tehát itt egy ima meghallgatás történt Sümegcseibe, mert egy templomot építettünk ajándékozásból.
Amikor még nem volt boldogá avatva.
És hát ez egy csoda ez a templom. Egyébként hetedikes vagy hatodikus gyerek lehettem, amikor egy kis templomot építettem, mindig kőből. Uh-huh. És le is van fényképezve, és hasonlít ez rá.
Mielőtt a templomról szót ejtenénk, ez a kis konferencia központ. Nagyon-nagyon szép. Hát van apszisa, van templomszerű, gyönyörű, boltozatos teteje.
Nyitott.
A hajó nyitott jobbra-balra, tehát egy nyári, tavaszi, melegőszi együttlétre, 50 embernek, 60 embernek egy ideális árnyékot és eső elleni védelmet nyújtó tér.
Igen, kezdetben csak az a pici tető nélküli rész volt, egy kis apszis, igen, és még ott misészhettem együtt, jött a Pista bácsi, az Isten vándora.
Regőci
István atya. Mert a Newman Központ, a drága Beatrix nővér, ide nekünk sok mindent adott, neki köszönhetjük, hogy most az elsős időben is
ez itt a Das Werkes
nővér. Igen. Aztán a Das Werkes, illetve hát a Newman szellemét szerető fiatal papok is itt töltöttek egy pár napot, és akkor még ez nem volt meg, ez a nyílt terem, és bennük megvan, úgy látszik az a szakrális érzés, hogy templomban nem akartak beszélgetni.
Igen.
Itt meg nagyon meleg volt itt az udvaron. És akkor jött egy adomány, hogy hát valamire használjuk fel, és akkor...
Akkor alakult ki ez a... Most már egy valóságos templom.
Bajai származású faragó, de nagyon szép. Ezt érdemes megnézni, hogy milyen érzéke van ennek az embernek ahhoz, egyébként ilyeneket számtalan helyen csinált, hogy itt az a dísz, ami a struktúra. Tehát nem díszítget. Asztrik atyánk, aki festő volt, meg is tanította, hogy azért a modern művészetnek vannak eredményei, anyagszerű legyen, tehát ne hazudja, a fa vagy beton, akkor az legyen fa vagy beton. Aztán a struktúrája maga, ami tartja, az legyen a dísze, tehát nem díszítgetünk. Anyagszerű és funkcionális. Tehát mi akar lenni? Tehát most egy nagyon-nagyon szép kancsót csinálunk, csak mindig mellé bugyogtatja a teját, meg nem tudom, hát akkor csúnya. Akkor azt kell mondani, hogy ez mint kancsó.
Nem tölti be a feladatát.
Na most hát ez nagyon sikerült, mert ez a kis nyílt templom, vagy konferencia terem, ez betölti fel, van itt ugye a búzaszentelés ünnepe, vannak is búcsuk, amikor aztán közösen is étkezünk a hívekkel, tudunk beszélgetni, amikor megnyílik másoknak is ez. Tehát... Ennek ez a szerep, ez a funkció, hogy még esőbe is be tudja fogadni.
És hát a domboldal fele megyünk, hát az egregyi templom köszönt itt rám tulajdonképpen.
Mennyire örülök, hogy ezt mondod, mert tulajdonképpen meg én rajzoltam meg ezt a kis templomot, de volt egy tanítványom, a Síl Laci, Síl László, akkor fejezte be a mérnökit. És mondom, Laci, most a te mérnöki fantáziádat áldozd fel nekem, ezt rajzold meg. És akkor ezt alázattal megrajzolta. És azt hiszem, hogy a tanára írta alá, hogy neki tetszik. És az udvardi Erzsikébe is miért nem utánzat, nem az, hogy neoromán legyen, hanem Newman azért az egyház egységért szenvedett. És a román stílus az, amikor még egy volt az egyház. és valahogy üzenet a jövőnek is. És egyszer meglátogattuk a Csempeszkopácsi templomot.
Arra is hasonlít.
Akkor igen. Építették ezek a fiatal, kétköműves, akik a falfelhúzás gyorsaságába győztek országosan, olyanok voltak itt. Azt mondják, hogy mi ez, ilyen még nem láttak, de élvezettel csinálják, és mondjuk, hogy még húzzatok rá 1 métert. És azt mondja, de az furcsa lesz. Na és aztán, amikor mégis elkészültek, az most már értjük. Értjük azt, hogy ez egy más tér, mint amit megszoktunk. Ez nem konferenciaterem, ez nem családi ház, ez valami egészen más, majd belül látjuk.
Jövő héten itt folytatjuk Barsi Balázs atya kalauzolásával az ismerkedést, avval a világgal, amelyet a ferences szerzetes megálmodott és megvalósított Sümegcsehiben. Köszönöm a hallgatók figyelmét, észrevételeiket várom a hitvilag@lánchidradio.hu címre.
Elhangzott a Hitvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.